Ja, jó napot kívánok, sziasztok! Magda Gábor vagyok, és a grafén újabb eredményéről fogok előadást tartani. Hát én az újabbat kicsit lehet máshogy értelmeztem, mert ugye, az elmúlt 10 évben fedezték fel ezt az anyagot, még nincs is 10 éves, és így egyáltalán minden eredmény újnak számít, és ezért egy összefoglalást is raktam bele erről az anyagról. Az előadást azt elég koráról kezdem, kőkorból, mert hogyha az anyagtudomány szemszögéből visszatekintünk a történelemre, akkor láthatjuk, hogy különböző korokat és különböző anyagokkal is lehet jellemezni, és ez alapján beosztani, és minden egyes új anyag, nem minden anyagnál, de voltak jelentős anyagok, aminek a felfedezése után teljesen megváltoztatta az életet. Az elején még csak arra volt jó, hogy kicsit élhetőbb legyen, tovább élnek az emberek és könnyebben érzélet, most pedig már teljesen a kényelmünket szolgálják ezek az új anyagok. Hogyha belegondolunk a szilíciumba, ahova most elértünk, hát már szinte mindenkinél van mobiltelefon, otthon, számítógép, tévé, ez egy szilícium nélkül elképzelhetetlen lenne. És most már látjuk, hogy az acélkor is kb. 100 évig tartott, és akkor a szilíciumból is lassan ki fogunk érni, már csak az a kérdés, hogy mi lesz a következő anyag. Elképzelhető, hogy a grafén lesz a következő anyag, ezt biztos, hogy én sem merem állítani, de majd az előadás végén megnézzük, hogy ki mennyire ért velem egyet. Először is ahhoz, hogy a grafénnel tudjunk foglalkozni, meg kell értenünk, hogy egyáltalán szén az hogy néz ki, nézzük a szénkristályokat. Ha veszünk egy szénatomot, és annak ugye 4 szabad elektronja van, amivel kötéseket tud kialakítani, kémiából tanulhattuk, hogy vannak különböző... Tessék? 2? Akkor 2 és 4 kötést tud kialakítani összesen. Tehát így 4 pályát lehet létrehozni. Igen, és hogy kémiából tanulhattuk, hogy van S pálya, P pálya, D pálya, F pálya, és az első kettőnek talán még emlékszünk az alakjára is, hogy a S pálya kör alakú, a P pálya inkább olyan balpiskót alakú. Hogy amikor ezek az S és P pályák hibridizálódnak, akkor ez alak is megváltozik, hogy az SP2-es hibridizáció azt jelenti, hogy az S pálya mellé 2 P pályával hibridizálódik, és akkor 3 kis állapotunk alakul ki, amik 120 fokos szöget zárnak be. Hogyha ebből egy kristályt alkotunk, akkor 6 szögrácsunk lesz, és megkapunk egy szénsíkot, és ha többiet pakunk egymásra, akkor megkapjuk a grafitot. Hogyha mind a 3 P pályával hibridizálódik a kis S pályánk, akkor 4 ugyanolyan pályánk lesz. Ezek egy tetraédert alkotnak, hogyha ebbe pakoljuk a szén atomokat, akkor gyémántot kapunk. Ugye megfigyelhetjük, hogyha bármely 2 atomot kiválasztjuk itt ebbe a szén, vagy a gyémántba, akkor közte kovalens kötésekkel egyiktől a másikig el tudunk jutni. Ez is biztosítja azt, hogy ilyen kemény a gyémánt. Ha a grafitot nézzük, akkor ez csak akkor teljesül, hogyha 2 szénatomot ugyanabból a síkból választottuk. És a síkok között sokkal gyengébb a kötés, ezért van az, hogy ezek el tudnak csúszni egymáson. Ezt használjuk ki akkor is, amikor ceruzát, vagy grafit ceruzát gyártanak belőle, és még használták régebben ezt száraz kenőanyagként is. És térjünk át a nanoszerkezetekre. Legkorábban a fullerént fedezték fel, abban 60 szénatom van, focilabda formájában vannak szépen elrendezve. A következő a szén nanocső volt, már csak 6 szögek vannak benne, szén 6 szögek, és ebből egy tubust alkotunk, és a legújabb, amiről én is most beszélni fogok, az a grafén, ebből a 6 szögeket síkot alkotnak. Hogyha egy kicsit szabadjára eresztjük a fantáziánkat, akkor láthatjuk, hogy ebből a grafén síkból fel tudjuk építeni a grafitot, ezt még könnyű elképzelni. Ha kivágunk belőle egy síkot, és azt feltekerjük, akkor megkapjuk a szénnanocsövet, és ez már egy kicsit erőltetett példa, de hogyha kivágunk egy ilyen alakot belőle, és feltekerjük, akkor a fullerént is visszakapjuk. És ez mind az SP2-es hibridizációval lévő szénatomokból építhető fel. Jó. Most már szó volt ezekről a nanoszerkezetekről, akkor nézzük meg, hogy mi is egyáltalán nano. Az egy SI mértékegységben egy prefixuma, 10⁻⁹. És aztán egy nanométer, az 10⁹ méter. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy ez milyen nagyságrendben is van, arra mutatom ezt a skálát, hogy milliméterben van nagyjából a homokszem, tehát 10 mikronnál a vörös vértestek, a fehérjék ugye harmadlagos szerkezettel együtt, amikor összecsomagolódnak, akkor már 10 nanométeres átmérőjük van, és a DNS átmérésen 1-2 nanométer környékén van. Hogyha az atomot nézzük, az már 1/10 nanométer, vagy 1 angström, és ez a vastagsága a grafénnak is. Hát akkor, miket tudunk a grafénról? Ja, ha összefoglaljuk, akkor egy szénből álló 6-szöges kristály, és ez a lehető legvékonyabb anyag, már csak egyetlen egy atom vastagságú, ennél vékonyabbat már nem igazán lehet gyártani. Hogyha tulajdonságait nézzük, akkor kétdimenziós, ezt szemléltet, vagy ez ebből adódik, hogy ha veszünk egy felületet, akkor ez nagyon könnyű lesz. Ezt szemléltessem, hogyha 10 g-ot veszünk a grafénból, akkor azzal 3 focipályát le lehet fedni, és hogyha veszünk belőle 50 kg-ot, akkor azzal az összes kijelzőt, ami a Földön van, tévék, mobilok, monitorok, mindent le lehet fedni. Ugye két kérdést vett föl, egy, hogy akkor hány focipályányi monitorunk van, a másik meg, hogy miért akarjuk grafénnal lefedni ezeket a monitorokat. Hát most egyiket sem válaszolom meg. A következő jó elektromos vezető, hát két nagyságrenddel jobban vezet, mint a szilícium. Jó hővezető, több mint egy nagyságrenddel jobban vezet, mint például a réz. Optikailag átlátszó, hogyha csak egyetlen réteget veszünk, akkor, és azon átnézünk, akkor a fénynek csak a 2,3%-át nyeli el, hát ez hihetetlenül kevés. Kimagasló mechanikai tulajdonságokkal bír, ez kétféle módon jelenik meg. Egyik, hogy rugalmas, másik, hogy a szakító szilárdsága 200-szor nagyobb, mint az acélé. Ezt úgy kell elképzelni persze, hogyha ugyanakkor a méretű grafént és acélt vennénk. És ennek hatására, hogyha szeretnénk ebből az anyagból készíteni, vagy veszünk például egy 1 méterszer 1 méteres 1 kristály grafént, akkor az elvileg egy macskát is elbírna, amelyiket belerakjuk. Ugye 1 méterszer 1 méteresre azt mondják, hogy kb. 4 kg-ot bír el. Hát így a fizikusokat ismerve, én azt mondanám, hogy azt vették figyelembe, hogy a macska egyedül, vagy teljes felületét nyomjanak a grafénnek, tehát valahogy egy amorf macska lenne, és ezen kívül alacsony hőmérsékleten és vákumban. Tehát valószínűleg ezért nem csinálták még meg ezt a kísérletet. De még hogyha ezeket nem is vennék, szerintem az biztos nem vették figyelembe, hogyha a macskának készítünk, az biztos nem fogja használni. Jó, a következő, hogy nem áteresztő, így nagyon jó korrózió védelmet lehet vele érni, hogyha különböző anyagokat bevonunk vele. Tehát nem engedi át a vizet, az oxigént, a ként, a savakat. Tehát ami nem kezdi ki magát, nem roncsolja az anyagot, azt átsereszti, és az alatt a lévő anyagot is meg fogja védeni. Igen. És innentől már a kicsit mélyebb fizikai tartalmú dolgok jönnek, ezekben nem mennék bele, de ezek is fontos tulajdonságok. Talán még ebben, hogy nagy a koherenciahoz, ez nagyjából azt jelenti, hogy ha úgy képzeljük el, hogy az elektromos vezetést úgy képzeljük el, hogy az elektronok itt szépen vándorolnak, vagy szaladjálnak az anyagba, és csak abból van ellenállás, hogy ütköznek az atomtörzsekkel, és ekkor fejlődik hő, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon ritkán ütköznek az elektronok az atomtörzsekkel, és így kevés hő fejlődik, miközben áramot vezetünk át rajta. Ez, hogyha számítógépet akarunk belőle létrehozni, akkor nagyon előnyös lesz, mert kevés hőt termel, és a hűtéssel sokkal könnyebb dolgunk lesz. Jó, egy kis történelem, ebbe belemenjek, vagy régebben volt, belemeltek? Akkor először 1947-ben írtak erről az anyagról, akkor még csak elméletben, mert amikor megpróbálták leírni a grafitnak az elektron szerkezetét, akkor a legegyszerűbb kiindulás annak, hogyha veszünk egyetlen síkot, azt megvizsgáljuk, és akkor többet veszünk, és úgy írjuk le, tehát lentről építkezve. Utána elég sok idő telt el ahhoz, hogy 1947 és 2004 óta is felfedezik az anyagot, ez annak is tudható be, hogy nem keresték az anyagot, mert az elmélet azt jósolta, hogy kétdimenziós anyagok nem létezhetnek. Hát amíg nem nulla hőmérsékleten vagyunk, addig a hőmérsékleti mozgás az erősebb lesz, mint az atomoknak a kötése, és így nem tudnak kötve maradni, hanem szétesik az anyagunk. De ez úgy általában megfigyelhető, vagy legalábbis a saját példámon ezt láttam, hogy általános iskolában tanultunk valamennyi fizikát, utána a gimnáziumban mondták, hogy jó, az igaz volt, de nem teljesen úgy van, és akkor megtanultuk újra. Én ezt most egyetemen is láttam, hogy ide eljöttem, és mondták, hogy a gimnáziumban se teljesen ugyanaz, vagy nem teljesen korrekt módon fogalmaztuk meg, és most már érzem azt, hogy még az se pontos, amit én tanultam. De ezzel nem azt mondom, hogy a fizikatanoknak nem lehet hinni, mert mindig igazat mondanak, csak azt kell figyelni, hogy milyen modellen belül. De hát, hogy figyelni kell, hogy milyen megszorításokkal érvényes az, amit tanulunk, és így egyre bővítjük ezt, hogy mi mindent tudunk leírni. Így aztán ez az is jelenti, hogy az se biztos, hogy igaz, amit én mondok, tehát biztatok mindenkit arra, hogy amit itt hall, és ha érdekli a téma, akkor nézzen utána, hogy tényleg igaz-e. 2004-ben eljutottunk odáig, hogy egy angol egyetemen ezt az anyagot fel is fedezték, és 2010-ben Nobel-díjat kaptak érte. Ez azért érdekes két dologból, ami nagyjából összefügg, hogy nagyon gyorsan kapták a Nobel-díjat a felfedezés után, ez sokkal több idő szokott az eredmény és a díj között eltelni, és ebből adódik a második érdekesség is, hogy a két felfedező nagyon fiatalon kapta meg a díjat. Hát ez is jelzi azt, hogy mennyire izgalmas a meg ez. Jó. Igen, erre nem gondoltam. Hogyan is fedezték fel? Ezért az különböző előállítási módszereket be fogom mutatni, mert attól függően, hogy hogyan állítunk elő grafént, különböző felhasználásokat lehet vele. Tehát különböző módszer, ez különböző felhasználást tartozik. Ugye most, ha azt tartjuk figyelembe, hogy a macskának szeretnénk azt az egy négyzetméteres tökéletes grafénkristályt előállítani, akkor ilyen szempontból is nézhetjük ezeket az előállítási módszereket. Amivel először állították elő, az a ragasztószalagos módszer, vagy pedig mechanikai exfoliáció, tehát adtak neki egy szép tudományos nevet is, hogy mégiscsak jól mutasson. És ehhez venni kell egy jó minőségű grafitot, ami növesztett grafit, és úgy kell elképzelni, hogy a síkok azok tényleg párhuzamosan állnak benne, tehát nagyon közel esik az ideálishoz. Hát amit egy színdarabot képzelünk el, az nem csillog, az egy mat fekete anyag, de hogyha ezt a jó minőségű grafitot képzeljük el, az már szép csillogó felülete van. És ez az anyag a legtöbb olyan laborban, ami nano méretű dolgokkal foglalkozik, ez a grafit, ez ott volt, mert nagyon jól lehet vele kalibrálni különböző műszereket, azzal, hogy leképezzük az atomi felbontását, tudjuk, milyen messze vannak a színatomok, és akkor már tudjuk, hogy hogy működik a műszerünk, vagy pedig utána tudjuk kalibrálni. És így aztán sokszor csinálták azt, hogy erre ezt a szénlapot, vagy ezt a grafit lapkát tisztították úgy, hogy ragasztószalagot raktak rá, néhány felső réteget a kosztra együtt leszették, és kidobták a kukába. Mert az újdonság az volt, hogy megnézték, hogy mi ragad rá, tehát fogtak egy ilyen ragasztószalagot, rárakták a grafént, és így szépen elkezdtek tépkedni, néhány tépkedés elég, tehát még 10 se kell hozzá, és utána rá kell nyomni egy szilícium lapkára, ami meghatározott vastagságú oxidréteg van, és ekkor még szépen lehet látni, így kontrasztos lesz, itt van a grafén, és minél több réteg van, annál sötétebb ez az egész. Az, hogy ezt lehet látni, nem annak köszönhető, hogy a 2%-ot elnyeli a fény, és egy ilyen intenzitás kontrasztot látunk, hanem színbeli kontrasztot látunk, azért, mert a fény itt több helyen is visszavetődik a grafén tetején, az oxid tetején és az oxid alján is visszavetődik, és ahogy ezek interferálnak, ebből kialakul egy szín is, és más, mint ami mellette. És ahogy a szín változik, tudjuk, hogy hány réteg van. Én is ilyen módszer állítottam elő rengeteg grafénmintát, tehát ez azért jó, mert nagyon gyorsan elő lehet állítani, és jó minőségű, tehát kutatási célra tökéletes. Az, hogy ipari felhasználást ebből csinálnak, azt lehet látni, hogy arra ez nem alkalmas, mert ahhoz képest túl kicsi, hogyha egy méretskálatagon kellene rárakni, akkor ez néhányszor 10 mikrométert éri csak el az ilyen grafén daraboknak a nagysága. Egy másik módszer kémiai exfoliálás. A kémiában annyira nem vagyok otthon, ezt a módszert sem annyira ismerem. A lényeg az, hogy a grafitot olyan vegyi anyagokba teszik, ami be tud hatolni a rétegek közé, szépen funkcionalizálja és eltávolítja egymástól a rétegeket, és ezután szét lehet őket bontani nagyon könnyen, és egy vizes oldatot lehet csinálni. Innen két lehetőség van, vagy meghagyjuk így, és ez azért jó, mert akkor van egy vizes oldatunk, és tudunk belőle például tintát csinálni, vagy festéket, ami a felhasználások szempontjából egész jó, mert már csináltak olyat, hogy tintapatronba töltötték bele az így eltött grafént, és lehet nyomtatni grafénnel. Ez azt jelenti, hogy a papíron, amikor ezt kinyomtattuk, több réteget kell belőle készíteni, de akkor onnantól kezdve vezetni fog az, ahova festettünk, vagy ahova nyomtatták, tehát lehet áramkört nyomtatni, mondjuk még elég nagy méretekben. A másik lehetőség, hogy még más vegyanyagokkal leszedik ezeket a funkciós csoportokat, és akkor megint visszakapjuk a grafént. Még egy növesztési módszer, aminek felhasználását ugyan nem tudok, de ez a módszer is létezik, hogy szilíciumkarbidot hőkezelnek. A szilíciumkarbid olyan szerkezetű, mint a gyémánt, csak ebbe minden második szénatomot kicseréltek, vagy ez csak így elképzel, ha el akarjuk képzelni, hogy minden második szénatom helyett szilíciumatom van. És hogyha ebből a legfelső réteg szilíciumot elpárologtatjuk, akkor ott is megmarad egy grafén. Mivel a szilíciumkarbid egy nagyon drága anyag, nehéz előállítani és költséges, ezért ez a módszer is költséges, és annak ellenére, hogy így nagy felületeket, amiket tisztán, nagy és tiszta felületeket lehet előállítani, nem használják ipari szinten. Ami az ipar szempontjából ígéretes, az a kémiai gőzfázisú lefálasztás, vagy pedig az angol nevén, vagy angol nevének rövidítése a CVD. Ekkor fognak egy fémlapot, legtöbbször a réz vált be legjobban, az berakják egy kemencébe, megfelelő gázokkal, és akkor elkezd elkezd növekedni rajta a grafén. Ez egy önszabályozó folyamat, tehát hogyha már van egy réteg grafénunk, akkor nem kezd el nőni még egy szénréteg rajta. És ez nagyon jó, mert így ez segít nekünk. A probléma az, hogyha elég sok helyen elkezdődik a növekedés, itt minden egyes szín egy kristálytani orientációt, hogy merre áll benne a grafén, és amikor ezek összenőnek, akkor nem egy kristályunk lesz, ami gyengíti az anyagot. Olvastam egy olyat, hogy az, hogy polikristályos az anyag, nem pedig egy kristályból áll, körülbelül 10%-ot ront a mechanikai tulajdonságain, amit hogyha úgy veszük, akkor nem is olyan sok. De ennél sokkal többet ront az elektronikai tulajdonságain, tehát hogyha tényleg valami elektromos dolgot szeretnénk vele csinálni, akkor ezért kell a nagyobb tisztaság. És akkor hogy képzeljük ezt a növekedést? Hogyha ezt tekintjük a rézlapnak, itt a metán molekulák, és ez mind magas hőmérsékleten van, akkor a kis metánból a szén rákerül a felületre, úgy közben a hidrogéngáz benne marad a gáztérben, és utána ezek a szén atomok ott vándorolnak a felületen. Itt két lehetőséget tud, vagy két utat választott a szénatom, vagy visszakerül a gáztérben, vagy pedig egy ilyen aktív helyen, ami általában a részben egy hiba hely, ahol a szénatom jól érzi magát energetikailag, oda megkötődik, és elindul a kristályképződés, amit már itt láttunk. És ahhoz, hogy nagy E-kristályunk legyen, arra van szükségünk, hogy minél kevesebb helyen induljon meg ez a kristálynövekedés. Itt látjuk, hogy itt nagyon sűrűn vannak, ezt kétféleképpen lehet elérni, illetve mind a kettőre szükség van. Egyik, hogy nagyon jó minőségű rezet használunk, vagy használnak, az, hogy polírozzák, kémiai, vagy elektrokémiai polírozás is létezik, vagy például arra is hallottam már példát, hogy folyékony részfelületén próbáltak növeszteni. A másik lehetőség, hogy úgy állítják be a paramétereket, a hőmérsékletet, a gázkoncentrációt, gázáramot, hogy minél kevesebb helyen induljon meg ez a kristályképződés, és utána még ezek mellett is tudjon nőni. Ez azért nehéz feladat, mert egy olyan kemencét kell készíteni, ahol az egész területen ugyanakkor a hőmérséklet, és ez az, ami beszabályozza rendesen, vagy ami legjobban beszabályozza, hogy mekkora felületeket tudnak így nevezteni. Ennek már van ipari megvalósítása is, például itt a Samsungnál lehetett látni, hogy megoldották azt, hogy a úgynevezett roll-to-roll, tehát tekercsről tekercsre módszerrel vesznek egy résztekercset, és ahogy az egyik tekercsre áttekerik a másik tekercsre, közben azonnak egy kis részen növesztenek folyamatosan rá grafént, és így az első tekercsen még csak egy üres részlapkánk van, a másodikon pedig már egy olyan, amit grafénnal is be van bomba. Utána a rezet kivonják alóla, és műanyag hordozóra kerül rá, tehát először bevonják műanyag hordozóra, utána oldják ki a rezet alóla, és akkor a műanyag megtartja, és innen már át lehet rakni bármilyen célterületre. És ebből látszik, hogy már 30 incses darabokat is könnyen elő tudnak állítani így. Hogyha ezeket összerakjuk, amiket eddig mondtam, akkor látjuk, hogy ha csak tényleg 10%-kal csökken a mechanikai tulajdonság, akkor egy 3 kilós macskát ez lehet, hogy már elbírna, nem tudom, miért nem próbálták ki. De majd talán egyszer elvégzik ezt a kísérletet. Jó, most már eljutottunk odaig, hogy tudjuk, hogy mi a grafén, és hogy milyen tulajdonsága van, és hogy állítjuk elő. Most nézzük meg azt, hogy mire is lehet használni. Ez egy 2008-as videó a Nokia-tól, ami, hogyha úgy veszük a grafén felfedezés után, már 4 évvel ők is látták benne a fantáziát, és elkezdtek, vagy elképzelték, hogy mire is lehet majd ezt használni, ezt a rengeteg jó tulajdonságot. Egy ilyen összehajtható kijelző, főleg ez a rész, hogy összehajtható és átlátszó is. És rugalmas, és ezért lehet még formálni is. És akkor nézzük, mi az, amit ebből megvalósítottak. Hát Nokia-tól eredményt nem találtam, tehát itt összefoglalom azt, hogy még mi az, ami benne van. Hogy átlátszó, érintőképernyő, hajtogatható, lehet bele gázszenzorokat is rakni, azt is lehet grafénból készíteni, és még napelemet is lehet beleépíteni ebbe. Amit ebből már megoldottak, az a nem sorozatgyártása, de mégis ez úgy tűnik, hogy sorozatgyártás, csak még nem terveik nagy mennyiségben, az érintőfelületet. Ez még nem kijelző, de érintésérzékeny, és ezen a videón lehet látni, hogy körülbelül is hogyan működik. Hogy fogtak egy sima, vagy egy hétköznapi kijelzőt, ezt rá lehet rá rakni, bekalibrálni, hogy hol vannak a bizonyos pontok benne. Most jön a kalibráció. Itt is lehet látni a laptopon, hogy ez a Samsungnak a terméke. És onnantól kezdve az érintőképernyő azon a területen lehet rá írni. És még ez is aránylag régi videó, tehát 2012-ben ez a videó már fent volt az interneten. Ami ennél újabbat találtam a Samsungnál, az egy 2013-as videó, amikor már nem csak azt oldották meg, hogy a kijelző, vagy az érintő felület legyen hajlékony, hanem maga a kijelző is hajlékony. Tehát ez a videó 2013. januárjában készült, felmerülhet mindenkiben a kérdés, hogy miért nincs ez még a boltok polcain. Erre azt a választ találtam, miután gondolkoztam rajta egy darabig, hogy azért, mert amikor a grafénból, meg grafént előállítják, akkor a rezet le kell oldani alóla, ami egy nagyon környezetszennyező folyamat. Tehát amíg ennél nincs jobb megoldás, addig a környezet rovására csak nem fogunk azért, hogy kényelmesebb legyen ilyeneket előállítani. Jó, és hogyha megnézzük az előző, igen, már van kérdés, közben is lehet kérdezni? A grafén futtatáshoz az a köze, hogy az áram hogy jut el oda, tehát maga az elektróda benne grafénból van. Nem csak az elektróda, tehát hogy amíg az áram eljut a ledig, azt lehet megoldani ezzel, hogy hajlékony legyen. Az összes többi vezeték az vagy nem elég vékony, vagy pedig összetörne. Hogyha például szilíciumban lenne, az összetörne a hajlítás hatására. Jó, ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt tényleg nem emeltem ki. Szóval köszönöm, hogy ezt most megkérdezted. Ezen kívül volt a kijelző alatt egy dobozka. Arra a dobozkára azért van szükség, mert még nem oldották meg azt, hogy maga a tranzisztort is grafénból építsék fel, az, hogy az akkumulátort grafénból építsék fel, és esetleg, hogyha tényleg mobilba akarnak rakni, akkor még egy napelemet is lehet úgy, hogy a szilárd elektródát, azt egy ilyen hajlékonyabb, vagy a merev elektródát egy ilyen hajlékonyabb elektródára kicserélni, és akkor mondhatok, ez már a napelem is hajlékony lenne. A akkumulátor helyett van olyan tervezet is, hogy szuperkapacitást építenek belőle, ami azért sokkal jobb, mert pillanatok alatt fel lehet tölteni. És innentől kezdve, hogyha ezt a kettőt megnézzük, ezeknek nagyon nagy, nagyon sok lehetőség rejlik még bennük, mert a napelemet például akár viselhetővé is lehet tenni, tehát ruhába is be lehet építeni, és onnantól kezdve a kis elektromos eszközeinket tudjuk tölteni, miközben benne van a zsebünkben. A másik lehetőség a szuperkapacitás pedig inkább az autók szempontjából lenne érdekes, hogy egy elektromos autót elég 10 percre az áramba, vagy a hálózatra csatlakoztatni, és onnantól kezdve egy napot tudunk vele menni, ami egész jól hangzik. És akkor, ha eljutottunk az autó példáig, akkor elég sok mindent bele tudunk grafénból építeni az autóba. Azt hiszem, ez a következő. Nem, erre még az autóra visszatérek. Hogyha egy áramkört csak grafénból is kivághatunk, tehát hogyha veszünk egy grafénsíkot, és csak ezeket a részeket hagyjuk meg, akkor azt jósolják, hogy ez egy ilyen áramkörként fog viselkedni. Tehát tudunk belőle csinálni kapacitást, tranzisztort, és még ellenállást is, plusz vezetéket is, ami magától értetődő. És akkor ilyen processzoraink lehetnének. Ezen kívül még vannak dolgok, amiket már megvalósítottak. Az egyik egy úgynevezett grafénpapír, amit megvalósítottak ugyan, de én még nem jöttem rá, hogy mire lehet jó. Tényleg erős, és vezet, és hajlékony, de felhasználását még ennek nem láttam. Hát van olyan dolog, amit jó lenne, hogyha elkészítenek, már van felhasználása, mert van olyan, amit el tudnak készíteni, csak még nincs meg, hogy mire lenne jó. A másik pedig a Head sportgyártó, aki elég jó minőségű sporteszközöket gyárt. Én a sílécekből ismertem, de most megtudtam, hogy teniszütőket is gyártanak. Ők is már készítettek olyan kompozit anyagot, amibe beleépítették a grafént, és ebből sokkal erősebb lett. Tehát a teniszütőt nem úgy kell elképzelni, hogy itt van benne a grafén a hálója helyett, hanem ide, ebben a részben, ahol fekete, ide építették be. És ez azért jó, mert ez a rész könnyebb lett, és ugyanúgy megtartotta a rugalmasságát és az erejét, és a súlyt ki tudták rakni a végébe, és elvileg azt állítják, hogy ezért sokkal jobb teniszütőt létre tudtak hozni. Na most visszatérünk az autónak a példájára, ott is ezt az autó vázába bele lehet építeni, és akkor könnyebb lesz. Tetejére lehet napelemet rakni, tehát miközben megyünk az autóval, akkor is lehet tölteni az akkumulátort, és ezen kívül, mivel van rajta nagy üvegfelület, ez az egész üvegfelületet kijelzővé is lehet alakítani, mert láttuk, hogy a grafén az átlátszó. Tehát így nem csak az autónak az ablakát lehet, hanem mondjuk otthon is bármilyen üvegfületet, tehát egy ablakot vagy az üvegasztalt, mind kijelzővé lehetne tenni. Tehát nagyon sok fantázia rejlik ebben az anyagban. Ezen kívül, amit még a kompozitokkal el lehet érni, például a repülőknek az anyagának a könnyítése, de gondolom ennek még rengeteg idő kell, mire megmerik azt csinálni, hogy a repülőgépet felengednek úgy, hogy ilyen anyagból készült. Mindent, amit meséltem, így elég kevés dolog valósult meg belőle, de ez főként azért van, mert mostanában még a kutatás abban a fázisban tart, hogy bármit készítenek, hogyha akkumulátorba építik bele, hogyha kompozitba építik bele, akkor folyamatosan évről évre csak néhány százalékos javulás van, ahogy egyre jobban megismerik az anyagot. Na hát most mesélhetnék arra, hogy például a digitális tranzisztor, vagy az analóg tranzisztor esetében, inkább, amiben már építettek 400 GHz-eset, abból, hogy a tavalyéhez képest 20 GHz-en megnövelték a korlátot. De, és akkor bármelyik ilyen részhez lehetne ilyet mondani, de én inkább úgy gondoltam, hogy ez az izgalmasabb, hogy mi az, amit meg lehet bele csinálni, és mi az, amit nem sokára meg fognak valószínűleg bele csinálni. Ami egy kicsit más terület, de még mindig, hát inkább a hasznos terület, és úgy látom, hogy ez nem is nehéz, tehát hamarosan meg fogják oldani, hogy vízszűrőt is lehet készíteni a grafénből, hogyha olyan pórusokat csinálunk, ami vagy hidrogénnel, vagy hidroxid csoportokkal van lekötve, akkor hogyha nyomást helyezünk az egyik oldalra, és odarakjuk a tengervizet, akkor ezeken a pórusokon csak a víz tud áthaladni, a nátrium és a kloridionok nem. És ezzel elég energiatakarékosan és gyorsan lehetne vizet sótlanítani, ami jelentősen megnövelni a vízkészletünket. Ugye nekünk ez nem fontos, de van olyan hely, ahol ez nagyon fontos tud lenni, és ott szerintem jobban érzik ennek a jelentőségét. A másik lehetőség pedig a személyre szabott orvoslás. Ez már nagyon futurisztikus és kicsit ijesztő is, hogy ha megfelelően van funkcionalizálva a grafén, akkor akár a sejtnek a kettős lipid rétegén is könnyedén át tud haladni, és megfelelő hatóanyagokat is rá lehet kötni, amik a sejtnek megfelelő helyén fejtik ki hatásukat. De ez szerintem az összes eddigi elmondott jövőbeli lehetőség közül ennél vagyunk a legtávolabb. Igen, ettől vagyunk a legtávolabb per pillanat. A másik lehetőség, ami még ilyen téren van, hogyha megfelelő méretű lyukat fúrnánk a grafénon, és azon egy DNS szalatát tudnánk vezetni, akkor ez segítene a DNS-nek a szekventálásával, tehát meg tudnánk mondani, hogy milyen bázispárok követik egymást. És ez egy aránylag olcsó megoldás lenne, és nagyon gyors, és ez az, ami igazán a személyre szabott orvoslásnak a témaköre lenne. Nem tudom, szerintem a sárga meg a zöld az díszítés. De hát az is kell hozzá, biztos sok üres tér volt benne. Akkor eljutottunk odáig, hogy miket is lehetne belőle csinálni, de ehhez az is érdemes lenne látnunk, hogy milyen eszközökkel tudjuk egyáltalán elérni, hogy lássuk a grafént. Az egyik lehetőség az elektronmikroszkóp. Itt egy vázlatos ábrát láthatunk, hogy van egy elektronforrás, ezt különböző lencsékkel és módszerekkel lehet fókuszálni a mintára, és a mintából visszaverődő és szekunder elektronokat be lehet gyűjteni, és ezzel atomi felbontást is el lehet érni. Ez vákumban, tehát ehhez vákum kell, hogy itt legyen, és ez itt a vákumcső. Tehát egy egész elektronmikroszkópot lehet látni ezen a képen. És hogyha nézzük a grafén kislet, hogy ez a vázlatos, és ez pedig, amit ténylegesen fel tudtak képet venni vele. Hogyha szeretnénk megmunkálni a grafént, akkor erre lehetőség van ezzel a módszerrel is, hogyha egy megfelelő anyaggal bevonjuk a grafént, és elektronsugárzásnak tesszük ki a megfelelő területeken, akkor ahol besugároztuk a mintát, onnan le tudjuk oldani, és akkor már lesz egy olyan rendszerünk, ahol a grafén van, és néhány helyen van egy védőréteg, ahol nincs védőréteg, onnan a grafént el lehet tüntetni, és a védőréteg alatt marad csak meg, és utána a védőréteget le lehet mosni. És ezzel különböző kis grafén szalagokat lehet létrehozni. Ennek a módszernek a pontossága 15 nanométer, ami bizonyos felhasználásokhoz már egészen jó. Egy másik módszer, amivel lehet vizsgálni a grafént, amivel én is foglalkozok nap mint nap, az a pásztázó alagút mikroszkóp, angol nevén, vagy angol rövidítése az STM. Itt a tűhöz, vagy a mintához egy, vagy a grafénhez most általában az a minta, egy tűt közel viszünk, és alagútáram folyik át a kettő között. Alagútáramnak azt nevezzük, amikor a klasszikus fizika szempontjából nem lehetne ott az elektron, de azért a kvantummechanika megengedi mégis, hogy egy áramunk folyjon. És ezt nagyon jól lehet pozícionálni ilyen piezoelektromos kristály alatt minta fölött, tehát ez is nanométeres pontosság alatt, tehát néhány tized, század nanométeres pontossággal, és így látható egy ilyen műszer, ez alacsony hőmérsékleten van és vákumban. Természetesen, amivel mi itt Magyarországon dolgozunk, az nem tudja az alacsony hőmérsékletet és a vákumot, de ettől függetlenül nagyon szép eredményeket lehet ezzel is elérni. Itt van egy ilyen videó, hogy az STM hogy működik. Ez a tű, a felső része, az alsó része pedig most nem grafén, mert látjuk, hogy nem hatszöges a szerkezete, de itt már azért már grafén is lehet közelebb áll a hatszöges szerkezethez. Amit erről a videóról hallottam valakitől, hogy egy szimatoló sárkánynak lehet nézni, És utána már én is beláttam, és azóta én sem tudom másként tekinteni rá, de azért próbáljuk fejben tartani, ez a tű, és ez pedig a mintánk, és ez pedig az alagútáram, ami folyik a kettő között. És megpróbáljuk mindig ugyanazon az értéken, tehát a műszer ugyanazon az értéken tartja az áramnak a nagyságát, és ezért változtatja a magasságát, hogy mindig ugyanannyi áram folyhasson. És ezzel ugyanakkor a távolság lesz a minta és a tű között. És az, hogy szépen végigmegy egy vonalon, szép megy ott, rögzíti, hogy éppen milyen magasan van a tű. És ebből, hogyha minden sorban ezt megteszi, akkor kapunk egy topográfia képet. Itt megint csak a grafinnek a vázatos képe látható, és itt pedig egy tényleges kép, ami ezzel az STM módszerrel készült. Hogyha már feltérképeztük a grafint, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy nagyobb áramot folyatunk át a tű és a minta között, és ekkor mozgatjuk a tűt a minta fölött egy meghatározott útvonalon, és ott ki tudjuk alóla marni a grafént. És akkor most térjük vissza erre az ábrára, ahol volt egy grafitkristályunk, vagy grafinkristályunk, és abból csak ki kell vágni ezeken a területeken a grafént, és ami visszamarad, az az áramkörünk. Az, hogy ebből mennyi sikerült eddig megcsinálni, azt majd mindjárt látjuk. Még egy képet beraktam, hogy mi az, amit STM-mel meg lehetett az alagút mikroszkóppal mérni grafénen. Itt egy olyan minta látható, ami alatt részhordozó volt, és a részhordozóban volt egy vájat. És itt folyamatosan hozzáír a grafén a részhez, de itt, mivel a vájat mélyebb, és a grafén valamennyire meg van feszítve, ezért az felfüggeszt, vagy felfüggesztett grafén van ezen a területen, tehát nincs alatta semmi, ott a levegőbe ló. És mivel ilyenkor bármilyen alakot felvehet, úgy tűnik az a legkedvezőbb, hogyha egy szépen beráncolod, és ezzel olyan rövid hullámzás érhető el, ami előtte még nem igazán volt rá példa. Mert ennek a hullámzásnak 0,7 nm-es a periodicitása. Mondjuk ennek nem igazán tudom, hogy mi a gyakorlati haszna, de mint alapkutatási jelenség izgalmas. Akkor visszatérve a litográfiára, amit mi is meg tudunk csinálni, tehát ez nagyrészt azok a szalagok, amiket én vágtam, hogy tényleg ezeket egy nap alatt el lehet készíteni, hogyha aranyhordozóra rakjuk a grafint, és ott megmondjuk, hogy ezen az egyenes mentén haladjon, akkor itt ezt ténylegesen ki tudja vágni. Ennél bonyolultabb formákat még nem próbáltunk meg, ezeket lehetne létrehozni, csak most még ott tartunk, hogy ezeket karakterizáljuk. Ami érdekes ezekben a szalagokban az az, hogy nem mindegy, hogy hogy állnak a grafén síkjához képest. Mert hogyha így kivágunk egy karosszék szélű élet, ezt nevezik karosszéknek, hogyha majd kicsit fordítva nézünk rá, akkor lehet, hogy bele tudunk egy ilyenbe képzelni egy karosszéket, mert ehhez már tényleg sok fantázia kell. A másik lehetőség pedig a cikcak szél, azt hiszem ennek az elnevezését kicsit könnyebb megérteni. Hát ami az érdekes, hogy ez a két szalag attól függetlenül, hogy ugyanolyan szélességű, teljesen más viselkedést tudnak mutatni. És ezt... Igen. Utána ezen kívül ilyen kitekintésként a grafén mellett más kétdimenziós anyagok is kezdenek elterjedni, vagy kezdenek a figyelembe kerülni azzal, hogy a grafén után. Az egyik például a molibdénium diszulfid, ahol jó, itt a pointer, van két K-réteg, és közte egy molibdén réteg. És akár ebből is lehet tranzisztort gyártani. Itt ez ugyanúgy egy atomi felbontású STM kép, mint amit a grafénről is lehetett csinálni, tehát ez is ugyanúgy vizsgálható, és magát ezt az anyagot még talán kicsit kevesebb számolás is figyelembe veszi, de ebben is rengeteg lehetőség zajlik. És sok ilyen kétdimenziós anyag van, mert van amelyik szigetelő, van amelyik félvezető, van amelyik szupravezető tulajdonsággal bír, és ami az izgalmas, hogyha több ilyet veszünk, és ezeket rétegeljük, akkor mindegyiknek a jó tulajdonságát ki tudjuk használni. És ez az, ami szinte korlátlan lehetőséget ad nekünk abból, hogy majd a jövőben bármit felépíthessünk. Hát, így aztán visszatérnék az eredeti kérdésre, hogy vajon melyik lehet az az anyag, amelyik a következő kort fogja jellemezni. Hát nem biztos, hogy a grafén, mert rengeteg jelentkező van. Hát, Köszönöm a figyelmet!